Köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, Müller Márk vagyok, és ez pedig az Embernek Maradni podcast legújabb adása. 4 hét eltelt, és 4 hét múlva újra találkozunk, most itt vagyunk végre. Dr. Nánai Mihály a mai vendégem, aki férj, családapa, és jelenleg talán a legfontosabb üldetése feladata, hogy egy gimnáziumnak is az igazgatója. Röviden szeretném a szokásokhoz híven bemutatni a vendégemet, aki pontosan, vagy majdnem pontosan 40 éve született Budapesten, és 3 gyerekes családapa egyébként. Több nyelvvizsgával is rendelkezik, de talán amit a leginkább fontos róla tudnunk, hogy egyetemi végzettségét tekintve földrajz és történelem tanár, doktori képzésben is részesült, ahol a történelemtudomány doktori oklevelét nyert el. Több munkahelyet is megjárt már Mihály, mai vendégem. Többek között volt a Terrorháza, a múzeum munkatársa. Nem kevés időt töltött a Szent II. János Pál iskola központban, és már egy idő után akkor is párhuzamosan az Óbudai Árpád gimnáziumban tanított, ahol jelenleg iskolaigazgató, 1 éve tölti be ezt a pozíciót és küldetést. Többek között a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének is vezetője, elnöke 2016 óta, ami már 10 éve tart. Oktatási hivatalban Történelem Érettségi Tételkészítő Bizottság tagja és jelenleg is elnöke, az EKE Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport szakértő vezetője volt 2017-től 2020-ig, dolgozott az Oktatási Hivatalban tananyagfejlesztőként, és jelenleg is, immár 5 éve a Rubikon intézetnek tudományos főmunkatársa. Emellett nagyon sok szakmai tevékenység és eredmény is írható az ő neve mellé, csak néhányat így próbaszerűen kiemelek. Nemerkényi Antal országos egyetemi földrajzversenyen 2012-ben első helyezést ért el. Választottak a 20. század magyar történelemben, kurzusa Pesti Bölcsész Akadémián részvevője volt, magyarrá lett Habsburgok, a Habsburgok magyar ága, önálló kötet 2015-ös megjelenések munkatársa, és többek között az MTA köztesületi tagja 2017 óta, valamint az MTA pedagógus kutatói pályadíj 2017-es egyik díjazottja volt. Ezen kívül Magyar Ezüst Érdemkereszt díjban részesült 2017-ben, és amit még itt kiemelnék, a Kosári Domokos Történelmi Versenybizottság elnöke, ha jól tudom, mai napig, de ezt mindjárt megtudjuk a vendégemtől, és még számtalan elismerés és cím írható az ő neve mellé. Vendégemhez fordulok, Nánai Mihályhoz, köszönöm, hogy itt vagy, szervusz, Misi. Régóta ismerjük egymást, ezért megengeded, akkor a tegező formában lenne ez a beszélgetés.
Én is nagyon köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket, hallgatókat, és hát ezt a hosszas méltatást nem érdemeltem ki, de helytállóak.
Ezt akartam kérdezni, hogy itt még van egy sor, amit nem olvastam föl, és ugye pontosan elküldted nekem még nemrég e-mailben, hogy egyébként NKE, Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori megbízottja is voltál. Ha így jól van. Tudom, ez mit akart, hogy csak
a
így képben legyünk?
Tanárképzés, ugye a Nemeskürti István tanárképző kar az, amelyik tavalyi évben elindult az NKE keretei között, és ennek az előkészítésének, fölállításának a koordinálásában vettem részt, főképpen eleinte sok feladatom volt vele, és aztán, amikor a kar megalakult, meg a saját szervezete fölállt, akkor azzal én nekem is a megbízatásom véget ért, hiszen onnantól kezdve már a létező struktúráról volt szó. Esetleg még érdekes, hogy ezzel párhuzamosan indult el a tanár továbbképzés, ugye a tanár képzése, amikor az egyetemi hallgatókat tanárszakon képzik, és tanárok lesznek, és tanár továbbképzés pedig már diplomás tanároknak a továbbképzés. Ez a tanár továbbképző központ is létrejött ott, és ott is hát kurzus fejlesztőként, meg képzőként vettem részt, ami talán így az utóbbi időkben érdekes feladatnak, megbízatásnak mondható. Az említettek mellett azt hiszem, hogy talán kiderül ebből, hogy van egy ilyen tanári, iskolai énem, meg van egy történelemmel foglalkozó énem. Természetesen földrajzzal is szeretek foglalkozni, de hát a kettő nehezen választható el egymástól, tehát még egy ilyen szakmai énem, és akkor ezek tükröződnek vissza a különböző feladatokban, megbizatásokban.
Igen, akik ugye nem ismernek, és nyilván vannak a hallgatók között többen, ugye nem tudják, hogy hobbit például a zenélés, hogy te nagyon komolyan és komoly zenész, tehát klasszikus muzsikához is értesz. Erről, ha pár szót még mondanál, hogy ez mit jelent neked, honnan jön ez, és mit jelent a gyakorlatban?
Hát ugye kisdiákkorom óta tanultam zenét, úgy mint ahogy valaki Magyarországon el akar kezdeni zenét tanulni zeneiskolában, és hát akkor mindig ketté ágaznak a lehetőségek, hogy vagy profi zenész lesz valaki, vagy pedig hát abba hagyja, vagy hát valamilyen módon amatőr zenész lesz belőle. Én amikor ezt a döntést meg kellett hozni, akkor úgy döntöttem, hogy nem hegedűsként szeretném az életemet leélni. Ellenben úgy alakult, hogy egy nagyon jó baráti kör alakult ki. Egyetemista korunkban is tudtuk folytatni a zeneiskolában a zenélést, kialakult a kamara együtteseink, meghívtak egy templomi zenekarba zenélni, ami akkor már az Albert Schweitzer kamarazenekarba egyébként Óbudán, ami nagyon komoly, alapvetően egyházi repertoárt, Mozart, Haydn miséket, Bach klasszikus oratóriumait, stb. Játszották el. Ez egy komoly, tehát ahhoz képest az ember nem egy profi zenész, János Passiót játszani, Bach magnifikátot játszani, Haydn teremtést játszani, ilyenekre volt lehetőségem, és aztán végül úgy döntöttünk ezzel a generációval, akivel mi együtt kiöregettünk tulajdonképpen a zeneiskola keretei közül, hogy alapítunk egy saját kamarazenekart, Héje Benedek karmesterünk vezetésével, aki a zeneiskolában vezette a zenekarunkat szintén, és azóta a Budavári Kamarazenekar néven működik ez a formációnk, és hát most már 18 éve talán eléggé meglepő így belegondolni. Most is egyébként egy keszthelyi táborból jöttem haza, igazából tegnap, vasárnap, és ott zenéltünk. Szóval hát ez egy nagyon fontos dolog, és hát fantasztikus zenéket tud játszani az ember, és egy nagyon jó megerősítést ad. Az egy örökös élettapasztalatom, hogy ugye sokszor van az, hogy az ember nem tudom, miért nem pihen úgy a szó szoros értelmében, de az is egyfajta pihenés, ha valamilyen más jellegű tevékenységet folytat az ember, amiből azért töltődni is tud. Tehát nyilván egy zenekarnak a szervezése, a koncertidőpontok egyeztetése, műsor, adott esetben feszültségekkel jár, nem ezt akarjuk játszani, más legyen, így nem jó, úgy nem jó, valaki eljönne egy próbára, most lefelé, fölfelé kell húzni a vonót, ez minden hegedűs között hitviták szintjéig fajulódott. Tehát vannak vele problémák, de mégis egy, akkor, amikor lehet, hogy az iskolába, vagy a szakmai életbe nehézségek vannak, jól esik azt teljesen ott hagyni, és akkor egy darabig az ember ott zenész, és az egészen kikapcsolja, és hát nem mellékesen ugye a kedves feleségemet is a zenélésnek köszönhetem, bár ővele már ismertük egymást, mielőtt a zenekart megalapítottuk, de azért együtt hoztuk létre a zenekart is, úgyhogy ez egy nagyon szép dolog szintén, úgyhogy tényleg nagyon szeretem, és hát a zene is egy ilyen fontos alkotó eleme az életemnek. Úgy tartalmilag is koncertekre is járunk, nem az, hogy a saját koncertjeink, hanem hangversenybérletünk szokott lenni, vagy operába.
És ezt akartam kérdezni, hogy nem csak műveled, hanem hogy élvezed is. Tehát, hogy van az, hogy te csak leülsz mondjuk a nappaliba, és meghallgatsz egy Haydnt, vagy beraksz egy Bachot?
Hát ez lenne az ideális.
Tehát lenne rá szükség, vagy vágy.
Igény az lenne rá, ahogy szokták mondani.
De hát ennyi szervező munka mellett gondolom
nehezen szorítok rá időt. Nem tudom, lehet, hogyha talán idősebb leszek, bár ahogy látom az előttem járó generációkat, nekik is ritkán vannak olyan időpillanataik, hogy le tudjanak ülni, pedig hát nagyon, nagyon szép dolog lenne, és hát tényleg olyan fantasztikus lehetőségek vannak. Még emlékszem arra az időszakra, amikor a Szabó Ervin könyvtárba jártam CD-n kivenni olyan zeneműveket, amiket nem lehetett elérni, és még ugye YouTube, meg Spotify, meg nem
tesztek. Kölcsönöztük a
célját. Valami különösebb zene megragad bennem egy Borodin kvintet. Sehol. És hogyha mit tudom, a rádió, Bartók rádió szerkesztőinek 10 évig nem jut épp az eszébe, hogy a Borodin kvintettet lejátszak, hát hol? És akkor hát ehhez képest ma olyan lehetőségek vannak, hogy tényleg minden elérhető. Bár nem egészen minden, a reklám helyeként annyit hadd mondjak el, hogy egy Linley nevű zeneszerző, akit méltatlanul, mert nagyon jó zeneszerző, de ha esetleg a hallgatók nem ismerik, akkor nem az ő hibájuk. Mozart kortársa, olyan egy évben született Mozarttal találkoztak is egymás, és angol Mozartként gondoltak rá, csak hát fájdalmasan hamar elhunyt. Néhány mű van fönn az egész YouTube-on tőle, és találtam egy direktőr, kerestem zeneművet, hogy játszunk valami Linlit, mert szeretünk ilyen kevésbé ismert zeneszerzőket, mert most a kisei zenét azt a Liszt Ferenc Kamara zenekar jobban eljátsza, mint mi, ha szabad így fogalmazni, de ismeretlenebb szerzőket, azokat be lehet
beletozni a kosztudatban.
Igen, és ezt a Linlit, ez sehol, Linli Bagdadi Kádi nyitánya, sehol az interneten nem lehetett elérni felvételt róla, és mi most feltettünk egyet.
De ne szaladjunk ennyire előre, vagy így a jelenben vagyunk, mert én általában azzal szoktam kezdeni, ugye ezt már mondtam, hogy bármit jelez vissza, ha nem, akkor most mondom, hogy volt-e valami még, ami kimaradt, és hiányérzeted van, mert tényleg sok mindent felsoroltam, de itt van még legalább 10 tétel. És hogyha így most egy picit itt még megállnánk, hogy mi az, ami itt még neked így beugrik, hogy igen, lehet, hogy fiatal voltam, és most már nem úgy értékelem, de hogy azért az egy nagy dolog volt, hogy akkor megkaptam, elértem bármi eredmény, akár történelmi verseny, akár földrajz területen. Ha csak most egyet-kettőt még kiemelhetnél, hogy így neked mi az, ami így ez egy flow élmény, ez egy nagy öröm.
Hát én nagyon sok mindenért hálás vagyok az életnek, gondviselésnek, hogy így alakult.
Nyilván most szakmailag értem.
Most szakmailag. Hát nem tudom, hogy gondoltál-e véletlenül a pápa kiállításra.
Gondoltam. Jó, ez a közös pont, ugye, igen. Az egyik, nem tudják.
Óriási dolog volt, tehát, igen. hogy egy, az is egy ilyen tanmese jellegű.
Mondd el kérlek akkor, hogy mi volt ez?
Volt egy katolikus ifjúsági csoport, a Mission is Possible névre hallgatott, és ott ismerték a többen is, nem is tudom pontosan, hogyan került a képbe, a második János Pál pápa személyi fotósát, az Arturo Márit, akinek szuper fényképei voltak, és hát talán neked, Márk, vagy még többeknek, másoknak is eszébe jutott, kéne csinálni egy fotókiállítást, és hát ilyen mai fejjel nézve hihetetlen, hogy voltunk 21-22 éves egyetemisták, és akkor jó, hát hol legyen, Nemzeti Galériába esetleg, vagy a Szép Művészeti
Múzeumban,
vagy a Nemzeti Múzeumban, tényleg ott merjünk nagyok lenni, kiállítás, hát nem, és akkor bementünk egy piaci alapú kiállító helyre, a VAM Designba, ahol a Buddies kiállítás volt, ami akkor ilyen óriási, mindenki arról beszélt.
Botránykártó is volt sokaknak.
Igen. És az az érdekes, hogy hát a Nemzeti Galériában, a Nemzeti Múzeumban ott olyan kis, hát úgy, na hát bohókás fiatalok. Itt pedig a tulajdonos, ő komolyan vett minket, és ott hol az üzleti terv, meg hol a projektterv, és akkor mondtuk, hogy projektterv, micsoda, hogy ilyet még nem is láttunk. Mi nekünk a fotóink vannak, azt ki akarjuk állítani, tessék, hát nem olyan nehéz, ki kell nyomtatni, kitesszük, aztán annyi. Hát mondom, nem úgy van az. És akkor végül belekezdtünk ebbe, és valószínűleg, ha tudjuk előre, hogy milyen feladat lehet, hogy el se kezdjük, de valahogy csodával hatás. Nagyon emlékszem akkor egy mondatodra, ha szabad ennyire belső, amikor mondta, hogy fú, te figyelj, már meg van hirdetve, és sehol nem tartunk, és mi lesz, és nagyon feszültségterhes íz, és akkor azt mondtad, hogy le kell tenni minden este a jó Isten elé. És akkor az, amíg alszol, addig legyen az ő gondja rá. És ez örök életemre bevésődött gondolat, hogy le kell tenni jó Isten elé, és hát valószínűleg ez is benne volt. Ez sikerült, elkapta a főnököt, a VAM Design Center vezetőjét, a Flow ezzel kapcsolatban, de hát olyanok voltak, hogy a titkárától, a Givis Biborostól, a Castel Gandolfói pápa mobil, meg pápa szobor, meg minden a térdeplője János Pál pápának. Szóval
csomó személyes tárgyat is el tudtunk hozni, meg tudtunk szerezni.
És hát a képek is fantasztikusak, sikerült jól összerendezni a termeket, olyan egy-egy.
És tudod, mi volt még csoda, most, hogy mondod, tehát, hogy mennyien ebbe beleálltunk egyébként, tehát nálunk idősebbek is, tehát ott mi voltunk tényleg az zöld fülök, a fiatalok, és akkor voltak a 30 és 40 közti, picit tapasztaltam meg, akik aztán fölmentek Krakkóba, elhozták valóban azt a pápa mobilt, ami annak idején második János Pál, most már Szent második János Pál. Hú, ez jó, hogy felhoztad, igen. És mennyi 16 ezer ember látta?
Valami hasonló, ugye? Igen,
nem volt ilyen kiállítása a Buddies-on kívül.
Igen, ami igen. És főleg, amit úgymond saját erőből szerveztek, tehát nem egy...
Igen.
És tényleg a lengyel nagykövet jött megnyitni, Bíboros
Arturo
úr.
Arturo Mari, ugye
Arturo
személyesen
Mari,
itt volt.
Erdő Péter Bíboros úr nyitotta
egy meg. Nagyon vicces jelenet, Arturo Mari piros Marlborót szívott, és képzeld el, hogy kettős luk után elnyomta. És akkor mondom, hogy... De hát, kedves Mari úr, hát miért nyomja el? Hát Hát azért, mert utána már káros. És így szívtam, óriási volt. Piros Marlboro, kettős.
És még nem tudom, emlékszel a programsorozatra, ami csatlakozott hozzá. Tehát elképesztő programok jöttek. Sándor Györgytől kezdve, akkor volt Papi Vita fórum, volt Pál Feri testeológiával.
Te kurátor is voltál?
Én kurátori tárlatvezetéseket is tartottam. Szóval óriási élmény volt, és mindez nagyon fiatalon, és egy ilyen komplex feladat, tehát egy örök élettapasztalat volt, ami azért érdekes, mert ugyan én talán mondhatom, hogy egy fél évnyi az életemből, tehát a diplomám az fél évvel csúszott ennek, de soha egy pillanatig se gondoltam arra, hogy ez kár lett volna. Nagyon nagy élmény volt, és biztos, hogy nagyon sokat profitált belőle az ember, ezért tényleg, de hát maga az esemény önmagában is úgy érzem, hogy megérte maximálisan.
Hogy egy ilyen modern környezetbe bevittük ezt a témát, nekem ez nagyon, nekem is kuriózum
volt. Ahogy így a pápa lelkiségén, szellemi mondani valóan gondolatiságán így végig vezette az ember, tényleg így megfürdött a képeken keresztül, tehát így a 21. századi nyelvezettel, tehát nem is a feliratok, hanem tényleg ott a fotók, és azokon az ember elgondolta.
És volt egy rész, ahol volt a térdeplő, és ott konkrétan emlékszem, úgy volt kialakítva a tér, tehát egy függöny is be volt húzva, hogy picit meg tudtál akár állni, imádkozni.
Így van.
Egy teljesen ugye, ezek látszó betonfalak között.
Nem is füst, de tömjént hevített egy mécsesbe.
Valami hevített egy kis tömjént.
És akkor az is még hozzáadta, és a pápa térdeplőjén lehetett
imádkozni. Egy kis szakrális sarok.
Igen.
Nagyon szép volt. Na, hát nem, egyébként nem direkt hagytam ki, de jó, hogy kihagytam ezt, mert akkor ez neked egy ilyen élmény, és hogyha olyan, ami mondjuk akár ilyen még fiatalabb gimnáziumba te már, és ez így ez sose kérdeztem meg tőled, hogy gimnáziumba, vagy mikor alakult ki neked ez a történelem? Én hagyd mondjam, most tudom, istenhívők vagyunk, de történelem imádasz. Szóval te nagyon szereted a történelmet, és a földrajzzal, amit én látok, fantasztikusan szinergiába hozott. Tehát hiszen mindig valahol történnek a dolgok, tehát kikerülhetetlen a földrajz, de hát én nem láttam olyan történelemtanárt, aki ennyire tudta a földrajzot is mellé tenni, ami egy külön szerintem, na hát egy nagy ajándék szerintem egy diáknak, hogy ennyi szempontot hall egy adott történelmi eseményen. Ez hol indult el neked? Mivel indult? Meg tudod fogni gyerekkorban?
Meg, abszolút. Picit azt tudom mondani, hogy haladok előre időbe, úgy látom egyre inkább, hogy ezek a jóistentől adott kegyelmi ajándékok, az érdeklődés. Tehát persze fontos a pályaorientáció meg egyebek, de alapvetően, mint ahogy kicsit a hit is egy ajándék, vagy egy kegyelem, ugyanaz az érdeklődés is olyan. Tehát, hogy valaki vagy úgy van összerakva, hogy van egyfajta elmélyültebb érdeklődése valami iránt, vagy nincs. Tehát ez kezdettől fogva megvolt. Arra emlékszem, hogy nyilván valószínűleg a szüleim is, tehát apukám hasonló érdeklődésű, és sokat mesélt ilyen kérdésekről. Gyerekkori mesékre is emlékszem. Társasjátékokra, rizikó, meg egyebek, az ember világtérképen eligazodjon. Igen. De amikor hetedikesek lettünk nekünk, akkor kezdődött csak a töri, mert 8-osztályos gimibe jártam, és előtte elolvastam már a töri könyvet a nyáron. Igen, tehát megkaptuk.
Te már tudtad, hogy miről lesz szó.
Igen. Hát ugye a latin órán nagyon sokat foglalkoztunk antik történetekkel, és akkor olvastam a Kertész István ókori, ősök ókori csatákat antik harcmezőkön, és tényleg ezen a Miltiádész, Leonidász hasonlókon nőttem tulajdonképpen fel, és hát ilyen legendásan érdekesek voltak. És aztán egy fél évet tudtam is járni Kertész tanárulhoz az egyetemen, és hát mondtam, hogy vittem neki dedikálni a könyvet, amit ötödikes koromban olvastam, és az ókori, ősök ókori csaták megvolt, és hát állj, ez tetszik, rongyosra van olvasva. Mert szabadkoztam, hogy kicsit viseltes, és mondom, az antik harcvezőkön nincs meg, mert költözködés közben elveszett. És akkor várjon egy pillanatot, bement a tanszékre, kihozta a tanszéki könyvtárba, és nekem adta, és aláírta, hogy Kertész István a 178. oldalról, és odalapoztam a 178. oldalra, és ott ilyen numidiai táborban pihenő római katonák voltak megrajzolva, és az egyik katonának ő volt megrajzolva egész pontosan. Úgyhogy ez nekem egy nagyon alapvető dolog. Szerencsére jó törtemtanáraim is voltak az iskolában. Pető Tibor tanárulat mondhatnám, te is ismered őt,
igen.
De hát a Sebestyén György tanárul is, na nem akarom a nézőket esetleg, ha nem ismerik őket, akkor de nagyon meghatározták az érdeklődést, és mindig azt éreztem, mit tudom, új perzsa birodalom megdöntötte a valamilyen, tudom én, pártus birodalmat. És akkor, de hát erről miért nem tanulunk, vagy kik voltak azok az új perzsák, honnan jöttek, ki volt a legnagyobb királyuk, miért tudták megdönteni, és mi sikernek, most nincs itt az ideje, hát nem érünk rá, meg sehol új perzsa birodalmat nem szokták tanítani. De mondom, miért nem? És hogy akkor erről többet kéne tudni. És a földrajzból is voltak ugyanilyenek, hogy nagyon vártam már, hogy Észak-Szibériát, meg ott a Kamcsatka félszigetet tanuljuk, és akkor még nem volt internet. Tehát nagyon emlékszem rá, szuper biológia földrajz tanárunk volt, Deák István, akit szintén ismerhetsz, és ő kivágott színes képeket National Geographicből, meg ilyenekből, és akkor oda kell gyűjni az asztala köré, és nagyon szerettük, de hogy az a fajta információ hogy most akkor végig navigálok az utcáin, nem volt meg, és akkor hát vártam, hogy Petropavlovsk Kamcsackiról majd szó lesz, hogy ott mi van. És akkor hát az semmilyen szinten nem rész a névanyagnak, mert nem kell tudni, hogy mi van Petropavlovsk Kamcsackiban. Nagyon elszomorodtam, hogy nem tanulunk róla semmit, és oda mentem, hogy mit kell róla erről tudni István Bá, és mondta, hogy hát lakótelep, geotermikus fűtő, melegházak, és mögötte vulkánok, így képzeld el. És akkor ugye el is képzeltem, és tényleg ilyen is volt, de hogy földrajzból is, meg hogy egyes országokról csak ennyit tanulunk, és nem többet. És igazából azt éreztem, amikor a gimi vége volt, hogy én erről a két dologról így hobbiból is nagyon szívesen tanulnék még mélyebben, és ha van lehetőség, akkor ezt kell csinálnom. Persze beírtam geográfust is, hogyha nem jön össze, akkor csak geográfus, sőt, még gondolkodtam közlekedésmérnök, vagy valami jelen. Hát az is végül is kicsit olyan földrajzi dolog, de hál' Istennek sikerült a földrajztöri, ami nem akarom itt most, csak hogy a hallgatók értsék, hogy ugye ez a kommunista diktatúra évtizedeiben, ez egy nagyon utálatos szak volt. Budapesten meg is tiltották, csak Szegeden meg Debrecenben volt földrajztörténelem szak, mert hiszen a két világháború között azért ez volt a főtartó oszlop a revíziós gondolatnak. Kéz a kézben a magyar történelem és a Kárpát-medence földrajza hogyan alapozza meg a revíziós gondolatot. És ezért ez egy revizionista, ha nem is fasiszta, de valami hasonló maga geopolitika gondolat is ilyen kategóriában volt. És hát vadi új dolog volt, hogy Budapesten lehessen az ELTE-n tanulni földrajz történelmet, és hát bődületes jelentkező számok voltak rá, mert egyébként ma is azt láttuk az NKN is, tehát az első évfolyamnak láttuk a számait tavaly, hogy nagyon a földrajz történelem, egyszerűen tényleg egy nagyon összepasszoló terület, és széles kört érdekel ez a téma, és hát nehéz
meg
volt.
Meg ma elég nagy aktualitása is van. Abszolút, szerintem, mindig ugye, is, de most már különösen ebben
és
a
újra, nagy... újra azt gondolom, hogy benne van a közvélekedésben, és hát nagyon fölkészült meg érdeklődő évfolyam társaim is voltak ennek, meg 15-en voltunk összesen, és hát ez is egy szerencs, hogy ez a szakpár működött, és hál' Istennek azóta is világéletemben sikerül ugye kettőt együtt művelni, csak egy érdekesség, még amíg nem voltak gyerekeink, kérdezték sokan, hogy de hát, hogy Misi csak így magába elutazgat a barátaival, és akkor nem viszi a feleséget, de mondom, hát mi elmegyünk a feleségemmel is nyaralni, de az MSZ azt mondta, hogy hát én nekem egy utazás, az olyan, mint egy továbbképzés, egy orvos elmegy egy továbbképzésre, én meg földrajztörisként elutazom egy általán választott vidékre, és máig így van, hogyha az ember tényleg komolyan veszi, fölkészül rá, elmélyed benne, és most is Moldovában voltam 2 hete, egészen átalakult a ismeretanyagom, meg a gondolkodásom is arról a térségről. Szóval, hogy ezek tényleg nagyon érdekes és hasznos dolgok, és talán utolsó utáni gondolat, hogy ezáltal nyílt meg egy újabb ilyen terepe az életemnek, az ilyen picit ilyen mondjuk úgy utazás szervezés, nem profi szinten, de baráti körnek, öreg diákoknak, tanárkollegákat is szoktam vinni, és hát nagyon élvezem, és ez megint egy olyan terület, ahol ezt lehet kamatoztatni, ezt a ismeretanyagot.
És hogyha visszamegyünk még kisebb gyermekkorodba, tehát tényleg ott vagyunk a 0-3 és a 12 között, akkor egyébként ott is ez már kirajzolódik? Tehát egyértelműen mondtad, hogy 5-es, tehát az 10-11 éves lettél. De hogyha visszamegyünk még, akkor neked már, tudom, kirándultatok, és egyébként mondtad, hogy édesapád érdeklődési körébe is ez rendszeresen vagy rendesen benne volt, de hogy volt ilyen, hogy kirándulás? Hát, hogy van az az élményed is, egyébként családilag is hozod ezt, csak így röviden, mentünk. Hogy volt ilyen? Vagy te egyébként... Akkor még más iránt, ezt szeretném kérdezni, hogy volt olyan, hogy más iránt érdeklődtél kisebb gyerekként, hogy autótologatáson túl?
Alapvetően azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogyha így a Lego választásaira visszaemlékszem, milyen Legókat szerettem, akkor is a középkori lovagvárasat, vagy azt a tengeri hajós kapitányosat.
Tehát ott már ott volt a téma.
A történelmi Legók tetszettek. Aha. Azt mondhatom talán. Beszédtéma sokszor volt, valószínűleg az olvasmányok is, tehát apukám elég hosszú ideig olvasott föl nekünk, uh-huh. sokszor történelmi volt, hogy Jókainak a klasszikus történelmi regényei, Török világ Magyarországon, meg uh-huh. Erdély aranykora, uh-huh. ilyeneket, persze Egri
csillagok mellett. Ez nem átlagos, szerintem, hogy valaki Jókait olvas a fiatal gyermekeinek.
Igen, hát mondjuk az is sajnos már nem ma volt.
Nem ma volt.
De lehet. Tehát, hogy ez is benne volt. Ami érdekes, és mostanában sokszor megfogalmazom magamnak, hogy volt néhány nagyon meghatározó könyv, ahogy most is mondtam, és hogy ugye a mai világ azt állítja, hogy a zsebünkben ott van a mindentudó telefon, és ezért nincs is szükség, hogy a fejünkbe megjegyezzük. És hogy valójában ezzel ellen én minden fórumon föl szoktam emelni a szavamat, mert az nem az enyém, a hegedű tanárom mondta régen, hogy amíg egy kottából játszod a zeneművet, addig nem zenész, addig igazából egy kottát játszol el. Uh-huh. És kicsit ilyen a kiszervezett tudás is, ami a zsebemben van, és nem a fejemben van. Uh-huh. És hogy ha elolvasok egy könyvet, lehet, hogy akkor csak annak a könyvnek az információ birtokában vagyok, de lehet, hogy háromszor elolvasom, és azt azért valószínűleg egy szerző alaposan végig gondolta magában, nem csak egy cikk, vagy nem egy cikk folyam, amit éppen ehhezen a héten ehhez volt kedvem, azon a héten ahhoz, és akkor azt összefűzöm egy valamivé, hanem egy átgondolt kötet.
Így van.
És azt érzem, hogy például volt egy utazás a föld körül, vagy valami hasonló, minden országról szépen egy dupla oldalpár volt, annak az országnak azok olyan mélyen bevésődtek az emberbe, hogy japánok azok ilyenek, a kínaiak uh-huh. meg olyanok, Hollandiában meg fapapucs van, és az ember így szerette azokat a megfogalmazásokat uh-huh. újra és újra olvasni, és azt gondolom, lehet, hogy mennyiségben kevesebb, mint amit az internet tud, de egyfelől mikor mélyed el annyira benne valaki, aki a neten Wikipédiákat googlizgat, mint hogyha elolvasna egy könyvet, odafigyelve, oda koncentrálva, uh-huh. elmélyülve. Uh-huh. Másfelől pedig az egy stabil ismeretanyaggá, tudássá tudott válni. Szemben tényleg ezekkel a mai nagyon rövid impulzusokkal ezeket ugye agykutatók is mondják, hogy nem annyira
Igen.
tudnak megragadni Igen. a gondolkodásba.
Egyébként ebbe az irányba te kutatsz, vagy próbáltál már egy kicsit ebbe jobban próbáltad ebbe kicsit jobban belásni magad? Hogy most ugye mondtam is neked, hogy így ez az embernek maradni, ez szeretne egy kicsit reagálni arra, hogy itt vagyunk az AI, vagyis magyarul a mesterséges intelligencia korszakában, mindent is, vagy majdnem mindent le akar uralni, vagy irányítani és kontrollálni akar a technológia. És hát végül is tényleg itt van nálam is, ez is technikai eszköztár, ami körülvesz minket, szóval te ez irányban szoktál kutatni hobbi szinten, mint igazgató, és majd erről egy picit kérlek beszéljünk, így át is térnénk majd, de egy kicsit itt maradva, hogyha már behoztad a témát, hogy ez a, nagyon tetszik, ahogy fogalmaztál, hogy kiszervezett tudás, ugye ez az outsourcing, ez egy nagyon ilyen bizniszben, meg non-profitban is, tehát hogy szervezed a munkát, ez egy ilyen management fogalom, outsourcelni a dolgokat, és hogy hát az MI, az ugye a mesterséges intelligencia, az lehet így is nézni, azt lehet így is értékelni, hogy de hát ez milyen jó, mert akkor megcsinálja azt, amíg én nem tudom, mit csinálok, és akkor nem nekem kell. Hogy vélekedsz erről, mennyi pozitív, mennyi negatív meglátásod van most ezzel a folyamattal, amit így hívunk, hogy MI?
Tehát, hogy kutatásról nem beszélnék, felhasználói szinten úgy érdeklődöm a téma iránt, és azért, ha olyan hozzáértő szakembert hallok, tehát egyszerűen nagyon tényleg megdöbbentő volt a Frany Tamásnak egy előadását hallgattam, és amikor ő mondja, hogy...
Ő agykutató, Frany Tamás az agykutató.
Hogy a memória, az emberi memória korcsosul el ezáltal, és tényleg végigveszi azt, hogy ahhoz, hogy egy információt megjegyezzünk, és a memóriánkba bekerüljön, annak van egy időbeli mennyisége, ameddig azzal foglalkozni kell, ki kell váltódnia sok esetben, ha stabilan meg akarjuk ügyezni valamilyen érzelmi uh-huh. reakciónak, és azt nem lehet 3 percenként egy új információval uh-huh. végigfuttatni, tehát hogy óhatatlanul felületes marad ez a fajta információszerzés. tehát hogy nagyon érdekes dolgok vannak, és ijesztő dolgok is. És a másik, hogy egyszer egyébként az említett földrajztanár ismerősünkkel, Deák Istvánnal beszélgettünk egy bibliai témáról, és ő magyarázta, hogy hogy meg mind vonultak éppen Mózes idején, és akkor egy pillanatra megállt, és hogy mondta nekem, hogy te azt tudod, hogy ezt egyébként így nem tudom senkivel megbeszélni, körülbelül csak veled, mert azt mondom neki, hogy a Jordán, meg a Sínai félsziget, meg ez a hegy, meg az az öböl, és mivel nem tudják, hogy hol van, és általában, ha egy utcán sétálok, nincs nálam egy atlasz, meg nem is fogunk megállni egy telefonon elkezdeni nézegetni a térképet, azért nem is lehet ezt a kérdést megbeszélni velük érdemben. Hmm. És mindig oda lyukadok ki, hogy főleg most a mesterség és intelligencia korában olyan mértékig szükséges egy szilárd ténybeli tudás, ami alapján a világot tudom értékelni, uh-huh. hogy ez elmondhatatlan. Én azt gondolom. Uh-huh. És tényleg azon tudok gondolkodni, az előbbi például, hogy Mózes merre felé vonult, ezt mindaddig, ameddig csak egy Google Maps-en nézem, nem tudok rajta gondolkodni, addig csak úgy keresgélem, uh-huh. ha nincsen meg a fejemben. Úgyhogy én mindig ezt szoktam diákoknak is mondani, hogy addig valami nem tudunk gondolkodni, ameddig azt nem tudjuk. És történelmből is egy nagy kísértés azt mondja, hogy na hát a forráselemzés meg egyébként. Persze kell a szöveget érteni, és kell a forrást elemezni, de ahhoz kell egy nagyon erős ténytudás, hogy én értékelni tudjak egy szöveget, hogy az abban szereplő tények, állítások, azok mennyiben vannak meg. És én azt gondolom, hogy ez megspórolhatatlan, és ez egy nagy hazugság, hogy ezt ki lehet kerülni. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy masszívan van szükség. Nem beszélve arról, hogy az identitás kérdés szempontból, hogy tudjam, hogy én ki vagyok, honnan jöttem, hogy viszonyulni tudjak a környezetemhez, ahhoz nagyon alapvető tudáselemek kellenek. Mitől vagyok én magyar, azon túl, hogy magyarul beszélek, hogy legyen valami közöm a tokai borvidékhez, vagy a Balatonfelvidékhez, vagy a magyar alföldhöz legyen erről egy gondolatom. Uh-huh. Szóval ennyit mondjuk úgy, hogy szerintem nem cserélhető le, és nagyon ez abból a szempontból félelmetes is, hogyha ez eltűnik, vagy erodálódik. Maga a mesterség és intelligencia nyilván közhelyszerű, hogy vannak pozitív meg negatív oldalai. Tud segíteni a munkában, tényleg olyan sokkal gyorsabban lehet információkat megtalálni. Nagyon élvezem, hogy komplex kérdéseket föl lehet tenni, és tovább folytatni egyfajta vitát is vele. Például legutóbb, amit mondtam, Moldva fejedelemség és havasalföld viszonya kapcsán, és
ott te gondolkodtál, vagy beszélgettél, nem szeretem ezt így mondani, van. Mert már megszemélyesített, óvatosan így fogalmaznék.
Van. Igen.
Promptoltad ezt a számítógépet?
Alapvetően az volt a kérdésem, hogy ez a Románia, ez egy mennyire egységes ország, mennyire igaz az, hogy van olyan, hogy román nemzet, uh-huh. és ennek kapcsán azt kezdtem el firtatni, hogy havasalföldi fejedelemség meg a moldvai fejedelemség között milyen konfliktusok voltak korábban, uh-huh. hogy ők ezt tudták-e magukról annak idején, hogy ők ugyanannak a nemzetnek a része, és hát vannak olyan elemek, ami alapján azért úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy mindenki azt gondolta, hogy ez ugyanaz a nemzet. Szóval, hogy ezek rettentő, most a zenekaros táborról beszéltünk, például fölmerült egy kérdés, hogy a Johann Bernhard Bach szvittjének, a nyitányának a form meg kell-e ismételni valamit benne, vagy sem. És akkor pillanatok alatt a francia nyitány stílus elemzését, és akkor lehet-e további kérdéseket, de lassú bevezetőt kell-e, miért nem kell ismételni, és marha érdekes. És hogyha ezeket én elkezdem keresgélni, sokkal hosszabb idő, igen. a klasszikus módon keresem, tehát igen. ezt a részét nagyon élvezem.
Egy hagyfajta hatékonyság, igen, tehát így gyorsabbá teszi a hát nem csak információszerzést, hanem a gondolat folyamat vagy a gondolkodást. Ez így biztos van. Igaz, igen, én is ezt látom.
Ezt a részét nagyon. De az, hogy például egy egyetemen, tehát hogy effektíve értelmét veszíti. Én azt gondolom, hogy értelmét veszíti például a leadandó szövegalkotási feladatok, uh-huh. amiket nem kézzel kell írni. Uh-huh. Értelmét veszíti. Tehát, hogy nyilván egy nagyon válogatott, nagyon motivált csoportban, ahol tényleg ők belsőleg motiváltak, hogy valamit megismerjenek, ott elképzelhető. Van egy kollégám,
Bocsánat, jól értek? Tehát, hogy azt gondolod, hogy elkezdi helyettesíteni, és a diákok munkája munkáját átveszi az AI?
10-ből 9 esetben egy AI dolgozat aha. kerül leadásra.
Ezt persze, megteszi gond nélkül?
Persze. Uh-huh. Persze.
Tapasztalatból mondod?
Abszolút, meg kollégák elmondása alapján is, hát 4-5 évvel ezelőtt, igen, még a Covid idején csináltunk az MCC-nek egy nagyon izgalmas online, az volt a címe a kurzus, hogy történelem per írás.
És ja, akkor, néztem, egy kollégáddal, igen, aki egyébként filológus.
Valóban görög, latinos, és ilyen témákkal foglalkozik, és akkor én fejlesztettem a kurzust, ő pedig csinálta annak alapján. És a kurzus lényege az volt, hogy hogyan írjunk meg egy ilyen akadémiai jellegű dolgozatot, milyen fázisai vannak, milyen típusú forrásunknak kell utána nézni, és épp a múltkor beszéltem vele, hogy te az elmúlt 3-4 év alatt olyan sokat romlott a munkáknak a színvonala AI irányba, tehát hogy egyre kevesebb van, amit el lehet fogadni, mert mindegyikről kiderül, hogy AI.
Sablon, sematika, tehát észre lehet venni, hogy
csinálta. Szóval ez például az én területem. Előfordult egy ilyen, akkor még persze a ChatGPT butább volt egy 2-3 évvel ezelőtt, hogy kétesre állt egy diák 11-12. Határán, és akkor mondom, hogy jó, akkor a Délvidékre mentünk egy tantúrára, Nándorfehérvár, Vaskapu, minden ilyen gyönyörűség. Kérek erről egy élménybeszámoló, vagy jegyzőkönyvszerű beszámolót, ami a saját gondolataid. És akkor visszakaptam egy szöveget, ami feltűnően az én szófordulataim, általam kiosztott tájékoztatóanyag szófordulatai köszöntek vissza. Ráadásul, amit a program módosulása keresztül húzott, olyan esemény is le volt benne írva élményként, ellenben olyan meg, ami biztos, hogy élmény volt, de nem volt benne előzetesen, az meg nem, és kiderült, hogy beadta a AI-nak, és akkor így adta le.
Szerinted, itt álljunk meg egy picit, mert ezt lehet végtelenség példákat mondani, még akár pozitívat is, de szerinted, most így kicsit így megfogva a dolgot, hogy negatív hozadéka ennek a jelenlegi fejlődésnek. Szerinted mi itt a fő probléma ezzel? Ennél a diáknál, akitől kértél egy reflexiót. Ezt hogy írnád le te, aki hát jó tapasztalt tanár vagy, most már igazgató is, meg sok mindent szerveztél, kurzusokat fejlesztettél?
Én azt mondanám, tehát, hogy a diákok mindig is próbáltak a könnyebb ellenállás irányába mozdulni, tehát nem mondanáik egy morális ítéletet.
Nem is erre gondolok. Nem, egyszerűen szerinted tudás megszerzés, ismerszerzés szempontjából. Tehát, te, mint tanár, hogy
régen is
mit
előfordultak plagizálások, előfordultak bármi egyéb. Úgyhogy én szerintem hozzá kell szoknunk nekünk ehhez a környezethez, tehát, hogy visszafordítani az időkerekét nem lehet. És nyilvánvalóan olyan fajta számonkérést, olyanfajta feladatokat kitalálnunk, és én éppen ezért nem tartom ördögtől valónak, ezt a Covid idején is láttam, hogy annak, hogy három dimenzióban fizikailag vagyunk együtt egy teremben, és ott van egy számonkérés, ahol én le tudom korlátozni a hozzáférhető információk körét, az egy fölhasználható, és nem ódivatú, hanem nagyon is hasznos dolog. Természetesen kell adni projektfeladatokat is a diákoknak, amelyekben a mesterséges intelligencia nem hogy lehet, hanem föl is kell használni. Csak úgy fogod tudni megcsinálni ezt a projektet, hogyha erre támaszkodsz. Ilyet is kell adni. Nyilván az alapvetően alakítaná át az oktatást, mert ugye néhány érettséginél, például a földrajzból is, most megjelent a projekt érettséginek a lehetősége választható jelleggel, már 1-2 éve. Tehát ez nem most friss dolog. De hát, hogyha most 30 diák projekt érettségit választana, hát nincs olyan tanárkollega, aki ezt tudná mondjuk úgy téma vezetni 30 diákkal. Most képzeljük, hogy legalább egy fél óra hetente leülné, mennyit haladt, mi történt, hogy történt. Szóval, hogy azért ez egy nagyon-nagyon idő és energiaigényes munka, amit heti 24 órában nem lehet csinálni, mint egy klasszikus fősodratú oktatást. Szóval az itt az egyik fő probléma, hogy ha a mesterséges intelligencia által teremtett környezetben akarunk fejlesztést meg feladatokat végrehajtani, akkor az nagyon személyre szabott gondoskodás, személyre szabott odafigyelés, oda szentelt időt igényel a tanárok részéről, tehát ebben látom itt a nehézséget.
Mert én arra gondoltam, hogy a diák szempontjából, tehát az, hogy én ülök egy cetli fölött, vagy legyen az egy A4-es papír, és próbálom összerakni a saját kezemmel leírt, mert én még itt tartok, én grafomán vagyok, hogy leírom a gondolatokat, aztán beviszem gépbe, de legyen egyből gépelés, hogy ott akkor hát forgatnom kell a kerekeket. Tehát, abszolút, tehát hogy ne, én ezt látom egy ilyen nagyon józan paraszézzel az egyik fő problémának. Igen. És amikor forgatom magamban ezeket, hogy mi történt, akkor az emlékező tehetségemet használom. Ha le is írom kézzel, használom a finom motorikus, ugye az agynak azon részét, ami a finom motorikára fel, hogy kézzel írok, vagy csak begépelem, akkor a 10 ujjat sem, az is egy tudás. Az, hogy egyáltalán ezek a mondatok egymás után, hogy értett meg, fogalmazok. A fogalmazás maga, nem? Tehát, hogy abszolút, ha ez, tehát ha én betáplálom a 100 sort, ami a te szavaid, mert fölvett a hanganyagba, azt rögzít, utána lemásolja, vagy kívánsolja ugye szövegformájában, és azt betáplálja az emibe, akkor így minden kimarad, és hogy ugye nekem, ami még eszembe jutott, de nem akarom elvinni a témát teljesen, mert más is lehetnék kérdezni, de hogy ugye te is nem egy dolgozatot írtál, hát van két diplomád, van doktori címed, hát ezeket még azért az AI korszak előtt csináltuk, nekem nincs doktori, de több diplomám, és akkor mi arra voltunk, arra hagyatkoztunk, és arra voltunk, arra tudtunk támaszkodni, ami könyvek, cikkek, hát online elérhető mondjuk külföldi cikkek formájában volt, és semmi másra. Ebben az esetben nagyon sokszor ugye olyan is volt, hogy lukra futottam, hogy persze, mentem rossz irányba. De az is fontos része volt az egész folyamatnak, hogy én most itt fölöslegesen olvastam el esetleg 50 oldalt, vagy 150-et. Nem fölöslegesen, csak nem tudtam úgy beépíteni, hogy ezek mind kimaradnak, nem? Ezzel ki tudnak? Tehát el tudunk menni abba az irányba. Erre nektek szerinted, mint vezető szerepben, felelős szerepben levő tanároknak, te most, mint iskolaigazgató, erre nektek kell figyelnetek? Van erre egyébként energia figyelni? Sok felé mozogsz, hogy látod.
Hát hosszú távon biztos, hogy kell lenni fog. Tehát, hogy ezt saját ismerősömön elnékszem pontosan kicsoda, talán valamelyik osztálytársam, de figyelj, ez az AI, ez elkényelmesít. Az ember tényleg hajlamos mindent azonnal beírni neki, hogy mi van. Hol van a pizzéria. És akkor még csak arra se venni a fáradtságot, hogy beírom a keresőbe, és akkor megnézegetem egyenként, hanem hogy mindenre az adja a kész válaszokat. És tényleg, és gondolom, hogy a fiatal generáció, aki meg ebben nő bele, és olyan ez neki egy egészen hétköznapi lehetőség, tényleg az AI-tól azonnal megkérdezni minden, hogy valóban egy szellemi restségre, egy kényelmesedésre vezet, és nagyon, kimaradnak olyan nagyon fontos, hát ugye a kézírás, ugye a Setényi Jánostól hallottam, hogy ő azt mondta, hogy ő minden nap leír egy oldalt kézzel. Csak azért, hogy szinten tartsa magát, és ez olyan, mint egy edzés a testnek, hogy egy oldalt leírjon. Tehát ez nagyon fontos dolog. Nálunk még ilyen AI stratégia nincsen. Hallottam már olyan iskolákról, vezető, jó nevű iskolákról, ahol már van. Abból a szempontból ez picit szerintem más, mint mondjuk egyetemeken, hogy azért még a köznevelésben, közoktatásban jelentősebb része zajlik az oktatásnak tényleg közvetlenül ott a négy fal között benne egy tanteremben, tanári felügyelet mellett, és ott nem a számítógép előtt, ti feladatokon. Mondjuk egy angol óra, ahol ott élőben kell angolul beszélni, vagy egy matek óra, ahol ott kell megoldani a matek feladatokat. De egyébként pont a matek érettség kapcsán beszélgettünk arról, hogy egy őrületes és valószínűleg terjedő szokás, hogy a matek feladatot, miközben kimegy valaki a mosdóba, és a mosdóba esetleg el van rejtve egy telefon, annak be tudja adni a matek feladatot, és kiadja a végeredményt, és kész is van. Tehát, hogy ha ott van, akkor az onnantól kezdve mindent felülír. Egyelőre egy gimibe, általános iskolába az még egy könnyebbség, hogy ott viszonylag meg lehet határozni valamelyest az igénybe vehető eszközöknek a körét, és azért mesterségesen elő lehet állítani olyan környezetet, hogy nem tud az AI-jal élni valaki. És azt mondjuk, hogy erre már pedig azért van szükség, hogy az alapképességeit, készségeit kialakítsuk. Persze az a felelősség is rajtunk van, hogy hatalmas versenyhátrány, ha az AI-t nem tanulja meg jól használni.
Tehát be kell vonni, hogy mondtad egy projektben, akkor az is feladat, hogy használd azt az eszközt.
Igen.
Bármi legyen is az.
És hát ugye itt megjön a generációs probléma, tehát nyilván mindannyian Gutenberg galaxisban végeztünk, és ugye mi még a mondjuk, hogyha tanárokat veszünk, akkor a közép vagy fiatalabb big felébe tartozunk a populációnak. Szóval, hogy ez egy fogós, nehéz kérdés, és még egy gondot, hogy örökösen visszavezet ahhoz az alapkérdéshez, ami mondjuk így a tanítással kapcsolatos, vagy oktatással, hogy mi a cél? Az, hogy mondjuk a Pricewaterhouse-nak megfelelő team munkában dolgozni tudó, angolul jól beszélő AI-t és az Excel-t jól irányító munkavállalót termeljünk, vagy mondjuk tehát legyen egy ezen túlmenő követelmény, hogy, hogy hazafias Magyarországhoz hű állampolgárok is legyenek.
Megmondom, hogy gondolkodni képes.
Gondolkodni
kritikai
képes.
Kritikai gondolkodás, egyebek.
Így van, de ezek mondjuk úgy, hogy mind a módszer, tehát a kritikai gondolkodás tímmunka, de van-e valami tartalmi elvárásom, hogy igenis, a Kékestetőt azt tudni kell, a himnuszt azt tudni kell, a Hunyadi Jánost azt tudni kell. Mert ha igen, akkor ennek is ki kell szorítsuk a helyet. És ugye ez egy örök alapvető kérdés, hogy csak a később piacilag hasznosuló képességekre van szükség, mert akkor tényleg azt lehet mondani, hogy akkor tök felesleges Mátyás királynak a uralkodását kikérdezni tőle, mert nem attól lesz a Pricewaterhouse-nál jobb könyvvizsgáló valaki.
Igen.
Hanem pusztán csak a képességek, tímmunka, nyelvtudás, számítógép, mester, ezek kellenek. De ha azt mondjuk, hogy esetleg azon felül valami tartalmi dolgot is elvárunk, akkor azért nem lehet csak ezzel a szemlélettel.
És egy ilyen technikai vagy technokrata
szemlélet. Igen, technokrata, mondhatjuk így abszolút.
Ugye nagyon gyorsan megy az idő, és én nagyon szerettelek volna megkérdezni, ide kapcsolódik, hogy tulajdonképpen ugye augusztusban megy le ez az adás, és ugye nem sokára ti tanárok, de ahogy beszéltük a felvétel előtte már, mint igazgató, és nyilván kollégáid is, hát dolgoztok. Tehát gyakorlatilag az a hiedelem, hogy egy tanár 3 hónapos szabadságon van a nyáron, ezt azért kimondhatjuk, hogy ez nem igaz. Mert hogy legkésőbb 2 héttel, vagy 2,5 héttel a nyári szabadság, vagy augusztus 31 előtti már elkezdtek készülni tanári kar, mindenféle előkészítés zajlik a következő évre, a tankönyvektől a tanterven keresztül mindenig. Hogyan lehet, és ez kicsit ide kapcsolódik, kicsit nem, hogyan lehet ezt emberségesen csinálni, ezt a tanári pályát, hogy ebben, ha most így az egy év vezetői, ugye, és igazgatói visszatekintésedet nézed, hogyan próbálsz, és tudsz-e nekünk most így hallgatóknak nekem mondani egy-két olyan példát, ahol azt érzed, hogy nem csak a feladatot láttuk el, hanem azt úgy emberi módon is láttuk el, és most így kontra AI, tehát hogy nem a technika, hanem az emberekkel való bánásmód. Tudsz-e nekem ilyet mondani?
Én azt gondolom, hogy a tanári pálya az egy nagyon sokat, lelkileg sokat adó, sokat igénybe is vevő, de sokat adó pálya is, tehát nyilván senkinek sincsen teljes komplex tudása, tehát nagyon-nagyon sokszínű a magyar oktatási rendszer, gondolom más országoké is, de milyen abszolút régiótól, társadalmi rétegtől, iskolatípustól, stb. Függ, én nyilván picit a magam ismereteiből indulok ki, de általában nagyon lelkes, az iskolával együtt dobbanó kollégákkal dolgozom együtt, akik hát nagyon szeretik a gyerekek társaságát, és szerencsére nekünk egy nagyon elkötelezett, lelkes, okos, motivált diák közegünk van az Árpádban. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy az alapközeget megadja az iskola. Én nekem, mint az iskola vezetőjének inkább arra kell törekednem, hogy a további feltételeket biztosítsam, hogy tudjanak szárnyalni a kollégák, meg a diákok is az iskolában. Mert alapvetően, hál' Istennek, ez a pozitív kémia és pozitív közeg megvan. Ugye 2-vel előttem az Árpádban dolgozó igazgató úr, ő mondta mindig az alakuló értekezet a nyári szünet után, hogy ez a zsibongás, mintha csak egy osztályterembe lépnék be. Ez, amikor kipihent tanárok újra találkoznak egymással, és hogy tényleg van mindig egy ilyen lelkesedés ott augusztus végén, amikor újraindul a tanév, ami aztán fokozatosan apad le a tanév vége felé. Van ilyen híres mém is, hogy egy jól fésült bagoly az elején, és teljesen kócos a végén. Szóval, hogy az embernek mit kell ehhez megtenni, tehát, hogy az iskolában van egy back office, ez az igazgatóság, a gazdasági, HR ügyek, minden egyéb megy a háttérben, ahhoz, hogy időre megérkezzen az a pénz, megszerveződjön az a program, ami a tanévrendje szerint következik. Ebben van nekünk a legtöbb feladatunk egyik oldalról. A másik oldal pedig a különböző konfliktusoknak az elsimítása. Óhatatlanul konfliktusos hely az iskola diák részről, szülői részről, tanári részről, diákkal, szülővel, akár egymás felé. És hát ez egy örökös heti, napi rendszerességű feladata az iskola vezetésének, és jellegzetesen talán leginkább az igazgatónak, hogy ezekben a folyamatokban beavatkozzon és megpróbálja elegyengetni. Hát az a vezetői tapasztalatom, hogy legtöbbször tényleg a józan belátás és a támogató szándék lendíti előre az ügyeket. én nem tudom, azok a legendás régi nagy tekintélyű hierarchikus igazgató alakok, akiket így a legendákban meg az iskolatörketben olvas, hogy tényleg, hogy ő nála mindenki vigyázba állt, és olyan rend volt.
Ezek igazak-e?
Egyből igazak-e, meg lehet, hogy az egy másik világ volt, még AI, meg közösségi média, meg mit tudom én mielőtt, de manapság egyre inkább azt érzem, hogy mindenkiben van egy igény a rend, meg kiszámíthatóság, meg egyebek irányában, és előtt törekedni is kell, de például a örök konfliktus a programok versus a tanórák szentsége. Mindig van olyan tanár, aki az elmaradó óráit sérelmezi, és van olyan, aki pedig inkább vinné a diákokat külső helyszínre programba. Ebben én nekem azt gondolom, hogy támogatnom kell a programokat, és segítenem kell az elmaradó órát sérelmező kollégát is, hogy ezt el tudja fogadni, fel tudja dolgozni. Tehát ebben nagyon sok feladatunk
tehát egy komoly, és ez egy nagyon emberi hozzáállás, meg emberséges, ezt is keressük ebben a műsorban, hogy te mediálsz, tehát sokat mediálsz, meg erről beszélgettünk nem olyan régen, hogy meghallgatnod, nagyon sokat kell meghallgatnod, ami nem könnyű. Tehát van, akinek ez nagyon nagy tehertéte, van, aki nem bír meghallgatni, mert ő csak menni akar, meg mondani, meg csinálni, amit ő gondol, vagy amit ő jónak lát, és hogy neked akkor ebben a szerepben azért ez egy komoly segítség, amit adsz a kollégáidnak, meg a beosztottaidnak, munkatársainak.
Ezt most megtanultam idén, és hogy ez néha önmagában, ha nem önmagába is mondok vagy semmit, csak meghallgatom. Volt ilyen eset szülői panasz esetében
az
is.
Az mennyit segít
azáltal,
már?
Azáltal, hogy elmondta a panaszt, én megértőleg reagáltam rá, és nem is tettem aztán semmit, hanem csak megvilágítottam egy másik oldalról is, és együttérzésemről biztosítottam. Aztán lehet, hogy szóvá tettem persze az adott kollégának, hogy erre máskor figyeljen oda. Ez, de kollégával is fordult elő, hogy az, hogy pusztán elmondta, és figyelemmel meghallgattam, már sokat segített. Úgyhogy az egyik igazgatóhelyettes kollégám mindig azt szoktam mondani, hogy ha esetleg egy ilyet sérelmezek, hogy hú, most éppen valami, nem tudom, le kellett volna adnom egy költségvetési tervezetet a fenntartónak, és ehelyett most egy órán keresztül hallgattam egy az én szemszögemből viszonylag kisebb horderejű jelentőségű ügyet. Erre annyit szokott mindig cinikus mosolyal mondani, hogy hát ez is benne van a fizetésedben.
Igen.
És ez kétségtelenül így van. Még egy utolsó, és ezt a kollégáknak is elmondtam az évzáró értekezet, hogy nagyon sok konfliktus abból fakad, én nem tudok a doktori témámtól elvonatkoztatni a József főhercegtől, ahol már szintén sokszor láttam, hogy ha ő egy hadosztályparancsnok, akkor ő a hadosztályának az arcvonalának az eseményeit látja. És van egy hadseregparancsnok, aki pedig nem csak a hadosztály, az összes hadtest,
igen,
és az egész hadsereg frontvonalát látja. És igenis látja, hogy lehet, hogy ennek a hadosztálynak vissza kell vonulnia, még akkor is, ha ott éppen jól áll a front, mert éppen a szomszédosnál van valami meggyengülés, és különben ott bekerítés állna föl. És ebből nagyon sok esetben fakad konfliktus, hogy valaki egy döntést az ő saját szemszöge szerint
és nem
értelmez,
tud fölemelkedni.
És mindig azt mondtam, hogy adjátok meg nekünk azt a bizalmat, hogy ezt a döntést ezt sok más szempont mérleglésével együtt hoztuk meg, és lehet, hogy éppen számotokra sérelmesnek tűnik, de az egész intézmény, aminek ti is a részei vagytok, számára ez az előnyös, és talán nem akkora nagy áldozattal járó intézkedés. Ez egy nagyon tipikus konfliktus, és ez meg a kellemetlenebbik fel, hogy ilyenkor van, hogy néha ebbe az embernek szilárdabb pozíciót kell elfoglalnia, hogy ha ilyen helyzetek vannak. És hát ennek az ideális arányait megtalálni, hogy természetesen mindent tegyünk meg. Az volt a programom célja, és tényleg ezt olyan jó érezni, ha ebbe az irányba mozdulunk, hogy mindenki tanár, diák, szülő örömmel és szeretettel menjen be az iskolába. Ez a cél. Ezt kell az
nagyon
igazgatóságnak elérnie, és ebben az ideális arányokat megtalálni, az a művészet része, amit az ember, gondolom, jó pap Holtig tanul.
Igen. És az a helyzet, hogy ez lesz a végszó, hogy örömmel és szeretettel és jó érzéssel bejárni oda, ahova járunk, legyen az munkahely, iskolai munkahely vagy más munkahely. Úgyhogy ezt üzenjük a nézőknek is. Sajnos lejárt a mai műsoridőnk, pedig szerintem tanár úrral, igazgató úrral, Misi barátommal tudnánk itt még beszélgetni akár jó pár órát. Úgyhogy ez volt a mai Embernek Maradni podcast. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, és köszöni a figyelmüket technikai munkatársak nevében, és Urbán Péter és Polc Péter nevében Müller Márk. Ne feledjék, hogy embernek maradni nem csak megéri, hanem feladatunk is. Találkozunk 4 hét múlva. Addig is minden jót.